kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Idén is várja a közönséget az MRN-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre. Az orvosok időhiány miatt a nővérek pénzhiányában nem tudnak egészségesen élni. Részben ezért az átlagosnál is rosszabb a fizikai és mentális állapotuk. Derül ki egy kutatásból. Bár a gyermekkori daganatos betegségek gyógyításában kiemelkedő eredményeket ért el az orvostudomány, mégis ritkán, de előfordulhat, hogy egy-egy kisbeteget nem sikerül megmenteni. Egységes rendszerű palliatív hospice ellátást alakított ki a Semmelweis Egyetem a gyógyíthatatlan, előre haladott stádiumú gyermekbetegek, valamint családtagjai komplex támogatására. Ezekről a témákról hallhatnak ma. Következzenek a részletek. A Magyarországon ismert hantavírusok elsősorban rákcsálók vizeletével terjednek, és legtöbbször csak könnyű megbetegedést okoznak. A jelenlegi holland zászló alatt hajózó óceánjáron történt fertőzés hátterében viszont a Dél-Amerikában honos Andes vírus áll, az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Nem kell világjárványra számítani. Dr. Nagy Anna az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának biológusa. Kezdjük azzal, hogy mi ez a zoonózis.
Zoonózisok olyan kórokozók, amelyek állatokról tudnak emberre átterjedni. Vannak olyan zoonózisok, amelyek például rákcsálókról terjednek át emberre. Vannak rovarcsípéssel, például szúnyogcsípéssel, kullancsípéssel terjedő zoonózisok. De említhetném akár például a veszettség vírusát is, ami egy nagyon klasszikus zoonózis, ugye harapással, karmolással terjed át az emberre. A hantavírusok is zoonózisok. Különböző hantavírusokat ismerünk, egy elég népes csoport egyébként, sokfélék, és ugye a földrajzi elterjedésük is eltérő, amiben hasonlítanak egymásra, hogy a rákcsálók hosszú ideig tudják hordozni a vírust, és bennük kellő mértékben fel is tud szaporodni. És például, amikor a rákcsáló a székletével, vizeletével, vagy a nyálával üríti a vírust, akkor ugye a környezet úgy mondjuk, hogy kontaminálódhat.
Mármint megfertőződhet.
Igen, így van, tehát a felületekre rákerülhet ezáltal a vírus, és például mondjuk ezek a beszáradt ürülék, vizelet porral felverődve egy aeroszol formájában, hogyha belélegezzük, akkor tudunk megfertőződni a leggyakrabban hantavírusokkal.
És ez történhetett az óceánjáró hajón, és lehet-e már tudni, hogy mi történt?
Alapvetően még zajlik a járványügyi nyomozás, de azt feltételezzük, hogy az első beteg valószínűleg a dél-amerikai útja során a környezetből, tehát rákcsáló kontaktus révén fertőződhetett, és a hajón pedig valószínűleg már emberről emberre történő terjedés alakulhatott ki. Ugye itt az Andes vírust azonosították, mint kóroki tényezőt, és ez az egyetlen olyan hantavírus, amelyről ismert, hogy képes emberről emberre terjedni, de azért itt az átvitelhez egy szoros és hosszabb ideig tartó kontaktus szükséges.
Hát erre ugye egy hajó kiválóan alkalmas.
Igen, ugye zárt térben szoros kontaktus, hosszú ideig tartó kontaktus az könnyűszerrel meg tud valósulni, igen.
És lehet tudni, hogy ki és hogyan hozta be?
Ugye van egy indexeset, aki egy házaspárnak a férfi tagja.
Ez sajnos, a holland házaspár.
Igen, sajnos mind a ketten el is hunytak a fertőzés következtében. Őket azonosították, mint első eseteket.
Ez a hantavírus Dél-Amerikában honos.
Igen,
és ott
így
nem
van.
Szokott járványokat okozni?
De ez szokott megbetegedéseket okozni, tehát ennek a vírusnak az előfordulása abban a földrajzi régióban ismert.
Előfordulás vagy járvány?
Inkább előfordulás, tehát inkább sporadikus, tehát szorványos esetek jellemzőek.
Tehát akkor ez nem olyan nagyon erősen fertőző betegség?
Nem, abszolút nem. Egy-egy olyan esetet ír le a szakirodalom, ahol többen fertőződtek, és szóba került az emberről emberre történő terjedés. Ez egy 2018-as eset volt, ahol körülbelül 30-an fertőződtek. Tehát az is egy kisebb klaszternek tekinthető, nagyon nagy mértékű járványokat ez a vírus nem okozott még.
Beszéljünk egy picit magáról a betegségről, tehát mi történik, ha valaki megfertőződik ezzel a vírussal? Mennyi esélye van egyáltalán annak, hogy életben marad?
Az Andes vírusnál is feltehetően vannak enyhe tünetes, vagy akár tünetmentes fertőzések, ez a legtöbb vírusfertőzésre igaz egyébként. Ugye ennél a vírusnál, tehát az újvilági hantavírusoknál úgynevezett kardiopulmonáris szindrómáról beszélhetünk, tehát a tüdőérintettséggel járó megbetegedést okoznak ezek az újvilági hantavírusok. Akár 4-6 hét is lehet a lappangási idő. A bevezető tünetek viszonylag jellegtelenek, tehát eléggé általános tünetekről beszélhetünk, úgy mint például izomizületi fájdalom, fáradékony beszámoltak gastrointestinális panaszokról, tehát emésztő szervi panaszokról, hányás, hányinger, hasmenés is előfordulhat, hasi fájdalom, és később jelentkeznek a specifikusabb tünetek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezeknek a betegeknek az állapota igen gyorsan romlik, tehát egy súlyos légzési elégtelenség, tüdőödéma lép fel, illetve keringési elégtelenség alakulhat ki, és ebben a fázisban sajnos elég magas a halálozás, tehát egy olyan körülbelül 30%. Nem feltétlenül jutnak el ide a fertőzöttek, most is tudunk olyan esetekről, akik jelenleg is ugye igazoltan fertőzöttek, de stabil az állapotuk szerencsére.
Ön szerint kell Magyarországon tartanunk ettől a vírustól?
Nem, tehát annak a valószínűsége, hogy Magyarországon Andes vírus járvány alakuljon ki, gyakorlatilag nincs relevanciája vagy valószínűsége, semmi kép sincsen ok a pánikra.
Ugye tudjuk, vagy most már mindenki tudja valószínűleg az események után, hogy Magyarországon is létezik hantavírus. Ez egy milyen vírus, és hol található, és mit okoz?
Igen, így van, Magyarországon is vannak hantavírusok, ők az úgynevezett óvilági hantavírusok, és elsősorban inkább veseérintettséggel járó megbetegedést okoznak. Vesekárosodást, ugye a súlyosabb esetekben a betegek kórházi ellátásra szorulnak, vesepótló kezelésre.
Amikor elmúlik a vírus hatása, akkor rendbe jön a veséjük, vagy végleges károsodás várható?
Helyreáll a vesefunkció, hosszabb időt vesz igénybe, de alapvetően ki lehet gyógyulni ezekből a betegségekből, igen. Egyébként azért a megbetegedések előfordulása elég ritka, olyan körülbelül 5-10 esetet szoktunk diagnosztizálni laboratóriumilag évente, ezek ugye a legsúlyosabb esetek, amik a látókörünkbe kerülnek.
A jéghegy csúcsa.
Igen, a jéghegy csúcsa.
És mennyi lehet alatta?
Erre nincs rálátásunk, de biztos, hogy vannak tünetmentes vagy nagyon enyhe tünetes fertőzések. Át lehet esni egy vírusfertőzésen úgy is, hogy nem szerzünk róla tudomást, mert gyakorlatilag tünetmentesen vagy csak nagyon jellegtelen enyhe tünetekkel átesünk a fertőzésen.
Még tavaly készült egy országos kutatás az egészségügyi dolgozók mentális és fizikai állapotáról. Ezt ismerteti dr. Rákosi Vokó Zsuzsa, az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program vezetője. Annyira nagy tömegről van szó, olyan különböző földrajzi elhelyezkedésről, hogy lehet ezt egyáltalán így vizsgálni?
Lehet vizsgálni. A tavalyi évben végeztük el egy országos reprezentatív kutatás, közel 5000 kórházi dolgozó részvételével. Ilyen típusú adatok Magyarországra vonatkozóan még nem álltak a rendelkezésünkre. Külföldi szakirodalomból tudjuk, hogy alapvetően a kórházi dolgozók is úgy általánosságban az egészségügyi dolgozók egészsége, főleg a lelki egészsége, ez jóval rosszabb állapotban van az átlag populációhoz képest. Egyrészről egy elég megterhelő munkarendben dolgoznak, 12 óra, 24 óra, tehát nagyon sok az éjszakázás, nagyon sok az ügyelet, vagy ha csak a műtéti szakmákat nézzük, nem ritka, hogy több órát, akár 10 órát is áll valaki a műtőbe, vagy a betegszállítóknak a betegek mozgatásával járó traumái, vagy hogyha valaki intenzíven dolgozik, sürgősségén dolgozik. Tehát azért az őt érő stressz az jóval nagyobb, mint mondjuk egy átlagembert ér az utcán.
Mi derült ki a hazai vizsgálatokból, hogyha mondjuk csoportokra bontja, tehát mondjuk a nővérek, belgyógyászok?
Orvosok, illetve szakdolgozók szintjén vizsgáltuk első körben, és hát az derült ki, hogyha a szubjektív, tehát a vélt egészségképet nézzük, hogy a szakdolgozók csupán 13%-a gondolja úgy, hogy az ő egészsége nagyon jó. Míg mondjuk az orvosoknál ez az érték 27%, ami azért még mindig nem egy ilyen egetverően
sok,
és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi húzódik annak hátterébe, hogy nem érzi magát egészségesnek. A szakdolgozók jó részt azt nevezték meg indokként, hogy nincs elegendő pénzük az egészségük javítására, illetve valamilyen krónikus betegségben szenvednek, míg az orvosoknál a legnagyobb hátráltató faktor az az időhiány volt, ami miatt ők nem tudnak az egészségükkel megfelelően foglalkozni.
Lehet tudni, hogy a nem egészségügyi dolgozók, tehát az átlagpopuláció mennyire érzi magát egészségesnek? Össze tudjuk ezt hasonlítani?
Az átlagpopulációnál 60% az, aki úgy gondolja, hogy jó vagy nagyon jó az ő egészségi állapota.
Hát ez óriási különbség.
Igen. És az is izgalmas, vizsgáltuk azt, hogy az ő saját véleményük szerint ők mennyit tehetnek az egészségükért, és itt is nagy differencia volt az orvosok és a szakdolgozók között, míg az orvosok jóval tudatosabban, gyakorlatilag több mint felük nyilatkozta azt, hogy ők nagyon sokat tehetnek a saját egészségük érdekében, a szakdolgozók csupán 34%-a vélekedik így. És hogyha konkrétan a meglévő betegségeket nézzük, a szakdolgozók 57%-a rendelkezik valamilyen krónikus betegséggel, és több mint egyharmadukat ez korlátozza a mindennapi munkavégzésben.
És milyen krónikus betegségekre kell gondolni? Cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy mozgásszervi?
Így van, mindegyik. Szívérendszeri betegség. És azért, hogyha belegondolnak, az egyébként is megterhelő egészségügyi munkát úgy végezni, hogy az embernek van valamilyen krónikus betegsége, ami miatt azért korlátozottságot él meg, az egy nagyon nehéz érzés. És ugye ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásában számos életmódbéli tényező szerepet játszik, és általában azért ez egy hosszabb idő, amíg kifejlődik az egyénbe. És azért azt várnánk, mivel az egészségügyi dolgozóknak megvan a megfelelő tudásuk arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni, és az embernek van egy ilyen prekoncepciója, hogy akkor ők így is élnek.
Igen.
És hogyha megnézzük például akár a naponta a friss gyümölcs vagy zöldség fogyasztást, hát nagyon kevés százalékuk az, aki eléri a naponta többszöri, legalább 4-5-szöri zöldség és gyümölcs fogyasztási mennyiséget, vagy ha azt nézzük, hogy a WHO ajánlásába szereplő fizikai testmozgás ajánlási perceket, hát a szakdolgozók 44%-a éri el.
És az orvosok közül?
Az orvosok közül 54%, aki mondjuk hetente többször legalább 30 perc közepes intenzitású testmozgást végez, és nyilván ennek azért megvannak a következményei, hogyha valaki nem táplálkozik megfelelően, nem tud sportolni, azért az előbb-utóbb túlsúlyhoz, elhízáshoz vezethet, és a szakdolgozók körében 30% elhízott, még mondjuk az orvosoknál ez 18%.
Ez a 30% a magyar átlaghoz képest nekem nem tűnik olyan soknak, én úgy tudom, hogy az átlag populációban talán valami 70%, valami ilyesmi adatra emlékszem.
A túlsúlyos és elhízottak, igen, az több mint 60%, hogyha összeadjuk, akkor itt is a túlsúlyos az 32%, a szakdolgozóknál elhízott 30%, szóval
kijön az átlag.
Kijön az átlag.
Az orvosoknál nem jön ki?
Ott egy kicsit kevesebb, ott 50% a túlsúlyos és elhízottaknak az aránya. Nehéz számok ezek, de hogyha belegondolunk egy orvos-beteg találkozásába, a beteg számára az orvos az mindig egy hiteles forrása az egészséggel kapcsolatos információnak. És az nagyon fontos lenne, hogy egy személyes példamutatással járjanak elő az egészségügyi dolgozók.
Nézzük a mentális egészséget.
A mentális egészség állapotával kapcsolatos adatok azok elég lehangolóak. A dolgozók 58%-a küzd valamilyen depresszív tünetekkel, és ami még inkább ront a helyzeten, hogy 9%-uk nem tesz semmit a mentális jólétéért, és 28%-uk ritkábban, mint hetente tesz bármi olyat, ami lelkileg töltené.
És mi az, amire gondolhatunk ilyenkor?
Egyrészt a mozgás az egy nagyon jó dolog, nem csak a fizikai egészség, hanem a mentális egészség szempontjából is, de bármi olyan szakember segítsége, vagy önfejlesztő technikák, stresszkezelő technikáknak az alkalmazása, az nagyon-nagyon fontos lenne, vagy bármi olyan, amit segít abba, hogy valaki jobban érezze magát. Valakinek ez egy séta az erdőbe, vagy séta a parkba, vagy a kutyával, pontosan kutyával, vagy macskával való időtöltés. Tehát az azért egyénileg az ember saját magát ismerve tudja, hogy mi az, ami számára fontos, és a mentális állapotát tudja vele javítani.
De nem lehet, hogy a válaszolók nem gondoltak mindenre, amire ön gondolt? Tehát mondjuk azért cicája, kutyája rengeteg embernek van, lehet, hogy ő is hazamegy, simogatja, sétáltatja, és ez segít neki, de eszébe se jutott ezt válaszolni.
Az az igazság, hogyha ezt rendszeresen tennék, akkor nem ilyen lenne a depresszív tüneteket mutatók aránya. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ha nagyon durván mondanám, akkor az egészségügyi dolgozók, vagy hát a kórházi dolgozók közel kétharmada nincs jól.
És ez nemzetközi összehasonlításban milyen? Tehát ez külföldön is ugyanilyen,
igen,
rossz ez az adat?
Abszolút, abszolút.
Tehát ez magával a munkával függ össze, függetlenül attól, hogy hogyan keres valaki, milyen anyagi helyzetben van.
Pontosan, tehát hogy hiába kereshetnek mondjuk jobban az orvosok, hogyha nincs megfelelő idejük saját magukra.
Nagyon lehangoló most ez a beszélgetés. Tudunk valami pozitívumot is mondani? Tehát mi
persze,
a megoldás?
Persze, hogy tudunk. Nem akarom ennyire depresszív módon zárni a beszélgetést. Szóval az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program pont ezekre a problémákra igyekszik reflektálni. Olyan programokat kínálnak a dolgozóknak a kórházon belül, ami segítséget jelenthet. Számos kórháznak van együttműködése fitnesstermekkel, és a dolgozóik számára kedvezményes bérletet biztosítanak, de nem csak fitnessterembe, uszodába, kerékpárbérlésre.
Ha az időhiány a probléma, akkor hiába olcsóbb a bérlet.
Igen, ez is egy pont. A szakdolgozók, ők meg tudnák oldani. Az orvosok azok, akik főleg időhiányra panaszkodnak. Viszont egy másik kutatásunk azt mutatja, hogy amíg a szakdolgozók nagy örömmel vesznek részt a kórházon belül is sportolási aktivitásokba, az orvosoknak viszont nagyobb segítség, hogyha külső helyszínen tudnak kedvezményesen sportolni, hiszen az ő időbeosztásukhoz az a fajta ilyen rugalmasság és nem kötött óra, egy időpontban megtartott kötött óra, az mondjuk jóval nagyobb segítség. Számos kórházban segítettük az egészséges dolgozói menza és büfé kialakítását, ajánlásokat fogalmaztunk meg a kórházak számára, hogy mi az, amit még tudnak ezen túltenni annak érdekében, hogy mondjuk az ügyeletben dolgozó kollégák is egészséges ételhez jussanak, és ne a csoki és kávé automatán éljenek az ügyeletben. Vannak olyan jó automaták, amiből akár zöldséget, gyümölcsöt, smoothie-kat tudnak vásárolni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kórházak itt az elmúlt 3 évben közösségi programok szervezésére, akár közösségi sportnapok, családi napok, közös kirándulások, biciklitúrák, közös evezés, tehát megmozgatva egy kicsit azokat a kollégákat is, akik mondjuk még soha nem sportoltak életükben. Most már 26 kórházzal dolgozik a program, egy kis kreatív gondolkodással, nagyon sokat lehet elérni. Például a Ceglédi kórháznál a lépcső futóverseny, ami elképesztően sikeres, és most már a 3. éve rágják az egészségfejlesztési iroda munkatársainak a fülét, hogy mikor lesz már az idén lépcsőfutó verseny. Szóval, hogy ezek azok a pici innovatív ötletek, amelyekhez tényleg nem szükséges óriási mértékű investíció.
A Semmelweis Egyetemen integrált gyermekpalliatív hospice ellátási rendszer indul. Erről beszél majd nekünk dr. Garami Miklós, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának osztályvezető főorvosa, a gyermekpalliatív team szakmai vezetője.
Azt mindenki tudja, hogy milyen az onkológia aktív ellátás. Az döntően a gyógyszeres kezelésről szól, kisebb részben a műtétről és a sugárkezelésről. Ugyanakkor az aktív kezelés mellett a betegeknek és a szüleiknek is nagyon nagy igények van az egyéb támogató kezelésekre, és ez foglalja össze a palliatív ellátás. Ez az aktív ellátás alatt történik, és ennek egy speciális szegmense az életvégi ellátás, ez pedig a hospice ellátás. Ezt néha össze szokták keverni, akár még a szakemberek is, vagy nem szakemberek, de ez nagyon fontos hangsúlyozni, maga a palliatív ellátás, az az aktív ellátás, párhuzamosan történik, és mind a betegek részére, mind a családjuk számára nyitott. Akkor nézzük meg konkrétan ez mit jelent. A diagnózis közlés az első nagy krízis, amikor a beteg megtudja, hogy a félfels mögött agydaganat áll, a nyirokcsomó duzzanat mögött akár leukémia áll, és így tovább. Ezzel párhuzamosan akkor nem csak az orvos, a szaknövér van ott, hanem ott van a gyermek onkopszichológus, illetve ott van a játszóházi foglalkoztató, akár lelki segítő szakember, illetve ott van a palliatív team tagja. Mi a szerepe a palliatív tagjának? Elmondjuk, hogy a gyógyszeres az onkológiai kezelést a gyermek onkológussal tudja megbeszélni, a szülő, ugyanakkor a fájdalomcsillapítás speciális formáját, vagy egy olyan a krízis helyzetet, amikor a szülő nem tud dolgozni az aktív ellátás alatt, ezt hogy tudja megoldani, ebbe a palliatív szakember tud segíteni.
És hogyan tud segíteni?
Hadd beszélek először a fájdalomcsillapításra. A fájdalomcsillapítás persze a szakorvosok és az onkológusok is tudják a fájdalomcsillapítás alapjait, és el tudják látni a beteget, tehát félretés ne essék. Ugyanakkor a onkológiai beteg fájdalomcsillapítása, ez olyan speciális személyre szabott tudást igényel, amit az aktív betegellátás mellett szinte nincs is rá idő mélységében foglalkozni, és ezt biztosítják a szakemberek.
Vannak országok, ahol ez egy külön szakvizsga.
Igen, Magyarországon ez még nem, de a palliációban járt a szakember képzés, az már folyik Magyarországon is, és ez egy kiemelt fontosságú szerepe a fájdalomcsillapítás, de nem csak a fájdalomcsillapításra szorítkozik a palliatív team. Mondjuk egy másik példát, például meg kell szervezni, hogy a gyermek milyen foglalkozásokban, milyen terápiákban vesz részt az aktív kezelés mellett, ezt is részben ez a csapat szervezi meg. Például tegnap hívtam a palliatív csapatát, a hagyományos fájdalomcsillapítás nem volt elégség, és meg kell beszélni, hogy mit alkalmazunk, vagy mi az a forma, amit otthon tud alkalmazni a szülő, és ők oktatják a szülőket, mégis magát a gyermeket is.
Megkérdezhetem, hogy mi volt az a speciális eset, amiről úgy érezte, hogy ön is hát segítségre szorul, illetve segítséget hív?
Igen, ebben az esetben egy egész szomorú történet. Tegnap a legutolsó MR vizsgálattal kapcsolatban kellett közölni a szülővel, vagy elmondani a szülőnek, hogy az aktív ellátásba ki kell vonni a gyereket, hiszen aktív kezelés alatt nőtt a betegsége, és már nincsen olyan új terápiás lehetőség, amivel meg tudnánk hosszabbítani az életet, ugyanakkor viszont az élet minőségre, az élet minőség jobb átétele tudunk törekedni. A szülő ezt megértette, az elfogadás persze egy hosszú folyamat, de már ekkora beszélgetéskor ott volt a palliációban járt a szakember, ugyanakkor végigbeszéltük, hogy mik azok a tünetei, amit a szülőnek is észre kell tudni vennie, és hogyan kell csillapítani a fájdalmat. Megbeszéltük azt, hogy mik azok az élményterápiák, amihez hozzá tud jutni a gyermek az ő esetében. Például legfontosabb, hogy még a testvérevel tudjon találkozni, azt megbeszéltük, hogy azért, mert ő beteg, ettől még nem kell eltítani a testvérektől, nyugodtan játszhatnak együtt, végigbeszéltük, hogy mik azok a játékformák, amit ő el tud végezni, és mi az a fizikai terhelés, amit el tud tűrni a gyermek, és a legfontosabb, megtanítjuk a szülőt, hogy mik azok a tünetek, amit észre kell venni, amikor már fárad a gyermek. Túl a klasszikus tünetek, amit minden édesanyja és édesapa is ismer.
Tragikus történet.
Ez sajnos egy szomorú, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy maga a palliatív ellátásnak a hospice ellátás csak egy kis része, csak most pont ez történt tegnap, ez volt egy konkrét történet a hallgatók számára.
Nem kizárólag onkológiai betegek vehetnek részt ebben a programban, hanem nagyon sérült gyermekek is.
Én nem is inkább a sérült szót használnám, hanem a krónikusan gondozott gyerekeket. A gyermekek egy nagyon kis része sajnos krónikusan beteg. Ilyenek például az anyagcserebetegségek, ilyen a cukorbetegség és számos más az autoimmun betegségek. Ezeknek a gyermekeknek is nyitott ez a palliatív ellátás. Meg kell tanítani először a családot, aztán meg a gyermeket, hogy hogy lehet úgy élni, és hogy lehet úgy kamaszkor, és hogy lehet úgy szerelmet találni, felnőni, sportolni, hogy a betegség ne zavarja őt.
Felmerül a kérdés egy palliatív, illetve hospice ellátásnál, hogy ez hol történik.
Ezt kevesen szokták így átgondolni, de gondoljuk egy pillanatra, akkor majdunk a konkrét példán, bemegyünk a Tűzoltó utcába, ott folyik az aktív onkológia kezelés, és akkor el kell mennem a családok mellett, akivel még tegnap együtt kezelték a gyerekemet, de most például az én gyerekem már nem fog meggyógyulni. Ez egy olyan trauma, mind a gyermek a szülő számára is, ami folyamatosan emlékezteti őket a kudarcra. Éppen ezért abban az intézmény, de egy dedikált ambulancián, egy külön ambulancián foglalkozunk a palliatív ellátásban van gyerekekkel, külön onkopszichológus foglalkozik velük, hiszen nekik más a problémájuk. A hospice ellátásban van gyerekeknek meg egész más a fókusz, hiszen az első csoportnál, az aktív kezelteknél tényleg egy közös cél van, meggyógyulni. Hosszú a folyamat, nem biztos, hogy minden hallgató tudja, másfél-két év az aktív gyógyítási folyamat, és az aktív gyógyítási folyamat végután 5 évvel fogjuk kimondani, hogy meggyógyult a gyerek. Ez talán meglepő lesz ma Magyarországon,